Kedvesem, Isten veled.
Negyedik kazetta, első sáv. Visszasétáltam a strádára, mondtam. Leintettem egy kocsit. Egy lány ült benne, egyedül. Megállt és fölvett. Egy lány, mondta Rendel. Késő éjjel egy elhagyott úton és megállt. Meg. Vannak lányok, akik megállnak. Nem volt időm közelebbről megismerni, de csinosnak látszott. Rájuk bámultam, tudván tudva, hogy nem hisznek nekem, és szeretnének rájönni, hogy miért hazudok nekik. Kis kocsi volt, folytattam. Két ajtó, Chevron. A rendszámára nem emlékszem. Ha, a rendszámára nem emlékszik, mondta az egyik nyominker, és újfent beleköpött a szemétkosárba. Rendel előrehajolt, és kutató tekintettel végigmért. Ha azért hallgat el valamit Merló, mert a saját szakálára akar dolgozni, hogy némi publicitásra tegyen szert, hát egyefene. Nem tetszik minden részlete a sztoriának. Magának adom az éjszakát, hogy gondolkozhasson. Holnap talán arra kérem, hogy eskü alatt tegyen vallomást. Közben pedig fogadjon meg egy jó tanácsot. Ez gyilkossági ügy, a rendőrségre tartozik, nincs szükségünk a segítségére, még ha a hasznunkra lenne is. Csupán tényeket kérünk magától. Ért engem? Na persze. Hazamehetek? Nem érzem magam valami rózsásan. Hazamehet. A tekintete jeges volt. Fölkeltem, és halálos csendben az ajtó felé indultam. Négyet léptem, amikor Rendel megköszörült a torkát, és hanyagul ezt mondta. Ó, és még egy apróság. Megfigyeltem, milyen cigarettát szívott, mert jó. Megfordultam. Meg. Barna színűeket. Dél-amerikai márka, zománcozott tárcában tartotta őket. Előrehajolt, kiválasztotta az asztalon heverő rakásból a hímzett selyemtárcát, és magáré húzta. Ezt látta már? Ja. Futólag megnéztem. Úgy értem, korábban, az este folyamán. Azt hiszem, láttam, feleltem. Hevert valahol. Miért? Talán átkutatta a holttestet? Oké, mondtam. Igen, átkutattam a zsebeit. Ez a tárca is nála volt. Csak is szakmai kíváncsiságból. Mindent úgy hagytam, ahogy volt. Végül is Merió az ügyfelem volt. Rendel két kézzel fölvette a hímzett tárcát, és kinyitotta. Belenézett, üres volt. A három cigaretta eltűnt belőle. Keményen összeszorítottam a számat, és megőriztem arcom fáradt kifejezését. Nem ment könnyen. Ebből látta rágyújtani? Ne. Rendel hűvösen bólintott. Mint látja, üres. Viszont a zsebében volt. Van benne egy kevés dohánypor. Meg fogom vizsgáltatni mikroszkóp alatt. Nem vagyok benne biztos, de az a gyanúm, hogy marihuána. Ha lett volna marihuánás cigarettája, biztosan azokat szívja ma este. Szüksége volt olyasmire, ami lelket önt belé, mondtam. Rendel óvatosan becsukta a tárcát és félretolta. Ez minden, mondta. És ha lehet, ne üsse bele az orrát a dolgunkba. Kimentem. Odakint felszállt már a köd, a csillagok olyan fényesen ragyogtak, mint fekete bársony égbolton a mesterséges krómcsillagok. Beletapostam a gázba. Rohadtul megszomjaztam egy italra, a kocsmák viszont zárva voltak. 13. fejezet. 9-kor keltem, ittam 3 csésze fekete kávét, jeges vízzel lemostam a tarkómat, és elolvastam 2 reggeli lapot, melyeket a lakásom ajtaján elé dobtak. A bűnügyi hírek között volt egy bekezdés Bivaj Mellóról, de Nöltinek nem említették a nevét. Lindsay Merióról egy szót se írtak, ha csak a társasági hírekben nem. Felöltöztem, ettem 2 lágytojást, és ittam egy 1/4 csésze fekete kávét. Megnéztem magam a tükörben. Kissé árnyékosnak látszott még a szemem alja. Éppen indulni készültem, mikor megszólalt a telefon. Nölti volt. Rossz kedvűen kongott a hangja. Merlot? Nyert. Na, elkapta? Naná, hogy elkaptuk, abba hagyta a fogvicsorgatást. Ahogy mondtam is, a Venture vonalon. Barátom micsoda móka volt, 6 láb, 6 hüvelyk, olyan testalkattal, mint egy duzzasztógát, a friszkói vásárra tartott bérelt kocsin. 5 üveg pia volt mellette az első ülésen, és miközben szerény 70 kilométerrel haladt, a 6. szopogatta. Mindössze 2 vidéki rendőr próbált szembeszállni vele, pisztoly és gumibot segítségével. Szünetet tartott, közben néhány bemondást rotyogtattam agyam kondériában, de valahogy egyiket se találtam elég szellemesnek. Nölti folytatta. Agyonfárasztotta rendőröket a trükkeivel, és mikor annyira kivoltak már, hogy lefeküdtek szunyókálni, oldalára döntötte a kocsijukat, tönkretette a rádiójukat, fölnyitott egy újabb üveg piát, és maga is ledöglött. Később a fiúk kikecmeregtek a kocsiból, és jó 10 percig verték a manusz fejét gumibottal, mire észrevette. Mire kezdett volna bepöccenni, már bilincset vertek a mancsára. Ilyen egyszerű volt. Most rács mögött van ittas vezetés, vezetés közben való alkoholfogyasztás, letartóztatásból való szökési kísérlet, könnyű testi sértés, botrányokozás miatt, valamint azért, mert hatósági közeget bántalmazott kötelessége teljesítése közben, és nyílt pályán parkolt a kocsijával. Jó, mi? Mi ebben a vicc? Kérdeztem. Gondolom nem azért mondja el mindezt, hogy megröhögtessen. Az a vicc, hogy nem is őt kerestük, korkantott a Nölti. Stojanovszkinak hívják a manuszt. Hemedben lakik, keszonmunkásként dolgozott a Szent Csek alagútnál, és épp most járt le a szerződése. Felesége van, meg 4 gyereke. Most aztán kétségbe van esve az asszonyka. Hogy áll a Méló ügyjel? Sehogy. Fáj a fejem. Ha lesz egy kis szabad ideje. Nem igen lesz, mondtam, de azért kösz. Mikor lát már hozzá a nigger ügy nyomozásához? Magát az ne érdekelje, mondta Nölti gúnyosan, és letette a kagylót. Elhajtottam a Hollywood bulvárra, leraktam a kocsimat az épület melletti parkolóhelyen, és liften fölmentem az irodámig. Kinyitottam a kis fogadószoba ajtaját, sose szoktam bezárni, hát a valamelyik ügyfelemnek kedves ottyan várakozni. Miss Anne Riordan fölnézett egy képes lapból, és rám mosolygott. Dohánybarna kosztümöt viselt, alatta magas nyakú fehér szvettert. Nappali fénynél világos gesztenye színű volt a haja, kalapot illesztett rá, akkora volt a teteje, mint egy viszkis üveg, a karimájába bele lehetett volna csomagolni egy heti szennyest. Hozzávetőlegesen 45 fokos szögben megdöntve viselte, úgyhogy a kalap széle majdnem súrolta a vállát. Ennek ellenére csinos volt. Vagy talán éppen ezért. Körülbelül 28 évesnek néztem. Kissé keskeny homloka magasabb volt annál, mint amit elegánsnak tartanak. Fitos kis orra volt, felső ajka egy árnyalattal hosszabb a kelleténél, a szája